Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Sajnos a kivetítőt nem tudjuk használni. Kérjük mindenkit, hogy én énekesnek még használja, aki tudja a mobiltelefonját, hogy lássa az ének szöveget. A 482. énekünk első verset énekeljük a nagy királyszöveg hozzátokhoz.
Kedden este 6 órától húsvéti agapét, azaz liturgikus vacsorát tartunk az új gyülekezeti termünkben, az emeleten. Aki szeretné, hozhat rá bármi felajánlást, édeset, sósat egyaránt. Szeretettel várjuk a testvéreket, tehát kedd este 6 órakor. Nagy pénteken, húsvét vasárnap és húsvét hétfőn mindhárom alkalommal ünnepi istentiszteletet tartunk itt a templomban, megterítjük az úrasztalát is mind a három alkalommal. Április 27-én pedig, mához két hétre, a vasárnapi istentisztelet után szeretettel várunk mindenkit, aki itt tud maradni imádságra. Ez lesz ezentúl minden hónapban egy imádságos istentiszteletünk is, amelyre majd úgy készüljünk, hogy tudjunk itt maradni. Ez maximum délig tart az imádság, és bíztatunk mindenkit, hogy fontos feladat imádkozni gyülekezetünk életéért és egymásért. Hálát adunk Istennek, és megköszönjük az egyházkerület, egyházmegye segítségét, hogy a tornyunk feltétlenül szükséges javítása, tulajdonképpen ez egy ahhoz képest kisebb javítás volt, ez el tudott készülni. Idei gyülekezeti hétvégénk június 12-15-e között Balatonszászon lesz megtartva, jelentkezni lehet még rá, illetve befizetni az előleget. Nyári napközis gyermektáborunk a Széchenyi Általános Iskolában lesz, augusztus 11-től 15-éig, 21 000 forint részvételi díjjal, és erre is lehet jelentkezni, és az előleget befizetni. Szeretettel várunk erre minden általános iskoláskorú gyermeket. Alapítványunknak lehet idén is felajánlani az 1%-ot, az egyházi 1% az egyházunk egészéhez megy, viszont az alapítványi 1%-ban tudjuk kifejezetten a gyülekezetünket támogatni, hiszen van a gyülekezetünket támogató alapítvány, ennek az adó száma ott van a papíron, mert ez szükséges ahhoz, hogy felajánljuk. Felajánlást tegyünk. Most folytassuk az Isten tiszteletet a 485. énekkel. Az első 5 verset énekeljük, így kezdődik: Jézus világ megváltója.
Megváltója, üdvösségem megadója, megfeszített Isten fia, bűnömnek pánfüggő díja. Jézus enged hozzád térnem, veled hallom, veled élnem. Szent kereszteden kereslek, szomorú szívvel szemléllek, mert így gyógyulás remélek, most meg szent véredben sílek. Jézus, enged hozzád térnem, veled hallom, veled élnem. E keresztről ír reményem, tekints rám szerelmesem, éppen téríts hozzád engem, mondván bűnöd elengedtem. Jézus, enged hozzád térnem, veled hallom, veled élnem. Ne gerjedez vétkem ellen, sőt véreddel kegyelmesen, így mocskos beteget híven, most meg s bűntől üres lészen. Jézus, enged hozzád térnem, veled hallom, veled élnem. Engem így nagy szerelmedből vígy hozzád szent kegyelmedből, vegyek erőt keresztedből, és végbúcsút bűneimtől. Jézus, enged hozzád térnem, veled hallom, veled élnem.
Most hallgassuk meg Isten igéjét, Zakariás próféta könyve 9. fejezetéből a 9-től 17-ig terjedő versekből.
Örülj nagyon, Sion leánya, újjunk, Jeruzsálem leánya! Íme királyod ott jön hozzád, aki igaz és szabadító, alázatos és szamárháton ül, nőstény szamár csikóján. Kiírtja a harci szekereket Efraimból, és a lovat Jeruzsálemből, kivész a harci íj is. Békességet hirdet a népeknek, az egyik tengertől a másik tengerig uralkodik, és a folyamtól föld határáig. A veled való szövetség véréért kiengedtem foglyaidat a kútból, amelyben nincs víz. Térjetek vissza az erődbe, reménykedő foglyok. Ma ki is hirdetem nektek, kétszeresen megfizetek neked. Mert kifeszítem Júdát magamnak, mint egy íjat, és megtöltöm Efraimmal. Földindítom fiaidat, Sion a görögök fia ellen, és olyanná teszlek, mint a hős fegyvere. Akkor megjelenik fölöttünk az Úr, és kirepül nyila, mint a villámlás. Az én Istenem, az Úr, kürtöt fúj, és délről forgó szélben nyomul előre. A seregek ura megoltalmazza őket. Megemésztik és megtapossák a pirítja köveket, isznak és zajonganak, mintha bort ittak volna, megtelnek, mint a kehely és mint az oltár sarkai. Megsegíti őket az Úr, az ő Istenük azon a napon, ő tereli népét, mint egy nyájat, és mint a korona égkövei úgy ragyognak földjén. Ó, mi nagy az ő jósága, és mi nagy az ő szépsége! Bőven ellátja gabonával az ifjakat, és musttal a leányokat.
A kegyelem Istene áldja meg közöttünk igéjét, hogy a mai napon nyitott fülekkel és szívvel hallgassuk, befogadjuk, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Ezt kérjük imádságban is.
Mennyi atyám, köszönöm neked, hogy itt lehetünk most, hogy hétvége van, hogy talán most kevesebb dolgunk van, mint a hétköznapokban. És így visszagondolva a hetemre, én sajnálom, hogy talán nem gondoltam annyit te rád, mint amennyit jó lett volna, és lehet, hogy mások is itt így vannak. És jó az, hogy most meg itt lehetünk, és várhatjuk azt, hogy te szólj hozzánk, hogy te ölelj át, hogy te bátoríts minket. Köszönöm, hogy bízhatunk abban, hogy te jó vagy, hogy te szeretsz minket, hogy te olyan dolgokat akarsz, amik jók nekünk. Kérlek, hogy hadd tudjunk most őszintén nyitott szívvel rád figyelni valóban, és kérlek, hogy áld meg Márkot, hogy közvetíti az üzenetedet, hogy tényleg a te üzenetedet tudja szólni hozzánk, hogy megértsük és szívünkbe fogadjuk azt, amit te ma mondani akarsz nekünk. Köszönöm, hogy hihetjük azt, hogy itt vagy közöttünk, és köszönöm, hogy hihetjük azt, hogy igazából az egész héten, sőt, minden napon a világ végéig velünk leszel. Amen. Amen.
Készüljünk az igehirdetés hallgatására. A 482. énekünk második és harmadik verseit énekelve, Ó Szentegyház, hívek boldog országa, így kezdődik.
Szeretett testvéreim, hallgassuk meg Isten igéjét Márk evangéliumából, a 11-es fejezet első 11 versét. Ahogy közeledtek Jeruzsálemhez, Betfagé és Betánia táján, az olajfák hegyénél elküldött kettőt a tanítványai közül Jézus, és azt mondta nekik: menjetek az előtetek lévő faluba, és mihelyt megérkeztek oda, találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen ember még nem ült soha. Oldjátok el, és hozzátok ide. Ha valaki megkérdezné, miért teszitek ezt, mondjátok: az Úrnak van szüksége rá, és hamarosan visszaküldi. Elmentek azért, és megtalálták a szamárcsikót kinn az utcán, az ajtófélfához kötve, és eloldották. Az ott állók közül pedig némelyek megkérdezték: mit csináltok, miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők pedig úgy válaszoltak, ahogy Jézus mondta. Ekkor hagyták őket elmenni, és oda vezették a szamárcsikót Jézushoz, majd ráterítették felső ruháikat, ő pedig felült rá. Sokan felső ruháikat, mások pedig a mezőn látott lombos ágakat terítették az útra. Az előtte menők és az őt követők így kiáltoztak: Hozsánna, áldott, aki az Úr nevében jön. Áldott a mi atyánknak, Dávidnak eljövendő országa. Hozsánna a magasságban. Így vonult be Jézus a jeruzsálemi templomba, majd miután mindent megtekintett, mivel hogy az idő már későre járt, kiment Betániába a 12-vel. Amen. Foglaljuk el a helyünket, testvéreim! Kedves testvérek, kedves gyülekezet! A mai vasárnapunkkal megkezdődnek a nagy hétnek az eseményei, hiszen a mai vasárnapunk virágvasárnap. A pontos neve amúgy az, hogy pálma vasárnap, mert ilyenkor katolikus testvéreinknél is, meg más egyházakban is szoktak pálmákat kitenni, de nálunk ugye nem található meg, ezért inkább pontosabb elnevezés miatt elnevezték virágvasárnapnak. Virágokat, barkákat, ugye mi ezt terítenénk Jézus elé, hogyha ma történne meg ez a bevonulás itt mondjuk az országunkba. Így most már akkor talán érthetővé válik ennek a napnak is a neve, hiszen az igében hallottuk, hogy miért pálma vasárnap. Hiszen Jézust ez a nép, a népnek pontosabban ez a tagjai, akik ott voltak, ünnepelték és így köszöntötték az ő érkezését. A virág vasárnapi eseményekben nekem, amikor ezt olvastam, a legkiemelkedőbb, legfontosabb mondat ez volt: az Úrnak van szüksége rá. Az Úrnak van szüksége rá. Milyen furcsa Istennek, a mindenhatónak, akinek mindene megvan, aki bármit megtehet, bárkivel, neki szüksége van eszközökre, dolgokra, a céljainak az elérésében. Feltehetjük a kérdést akkor, hogy milyen eszközökről van itt szó? Hiszen először talán furcsán hangozhat ez a szó, hogy eszköz. Lehet, hogy talán negatívan is, mert az eszközt azt használni szokták, azt el lehet dobni, vagy elromlik, mint itt az adott példa is mutatja. De itt nem egy olyan eszközről van szó. Itt egy jó eszközről. Egy olyan eszközről, amit Isten az ő céljára használ fel, és azt is tudjuk Istenről, hogy az ő célja minden esetben jó. Tehát Isten azt látta itt is a felolvasott virág vasárnapi ige szakaszban is, hogy az ő célja megvalósítására egy eszközt, itt ugye jelen esetben ezt a szamárcsikót kell felhasználnia. A szamár is a terv része volt. Milyen érdekesek ezek az eszközök a Szentírásban, hogyha belegondolunk. Nem először használ a Teremtő Isten az ő teremtményeiből, az állatokból, az ő céljainak megvalósítására. Csak hogy néhányra visszaemlékezzünk, ugye amikor a 40 éves pusztai vándorlásban a nép a pusztában ment, oda terelt a széllel fűrjeket, madarakat, hogy ne halljanak éhen, amikor éheztek. Illés prófétára is gondolhatunk, aki amikor a Baál követőktől, meg Jezabel embereitől bújdosott a hegyekben, és meg akart halni, és éhezett ő is, ugye, akkor is varjakkal táplálta őt, szintén állatok. Vagy még egy ismertet mondjak, Jónás próféta, amikor letért az ő kijelölt útjáról, egy cethal segítségével térítette vissza őt a helyes küldetés útjára. Tehát ezek az eszközök valóban sokfélék lehetnek. És az állatok első ránézése jelentéktelennek tűnőek lehetnek, hiszen hétköznapiak, egyszerűek, sok van belőlük, de mégis Isten kezében még ezek is eszközzé, jelképpé válhatnak. Egy jelentéktelen dolog is, amely kicsi, gyenge, erőtlen, lényegtelen, Isten kezében az is csodálatos eszközzé válhat. Ezért talán jobb az eszközre, ha azt mondom, hogy nem egy ilyen valami, ami elromolhat, hanem egy olyan dolog, mint mondjuk egy hangszer, ami a megfelelő zenész kezében, például Benny kezében gyönyörű hangokat szólaltat, ugye a mi orgonánk is. Tehát valahogyan így kell tekinteni arra, amikor Isten egy eszközként használ valamit, vagy valakit. Mert ugye itt térünk rá arra, hogy embereket is használhat Isten az ő céljaira eszközként. És ők maguk is sokszor a Szentírás lapjain magukat jelentéktelennek, gyengének, erőtlennek érezték, és erről is csak néhány példát szólva, Noét felhasználta, ugye ilyen hatalmas tettekre is felhasznált embereket, arra, hogy az özönvíz elől megmentse az életet. Józsefet is, az ősatyát is felhasználta, és nem csak arra, hogy az ő kiválasztott népét mentse meg az éhhaláltól, hanem ugye egész Kelet akkor megmenekült a szárazságtól és az éhínségtől, tehát még Egyiptomon is segített, egy másik népen, ami még ellenséges néppé is válik majd a későbbiekben, még rajtuk is segített. És még lehetne olyan sok-sok helyet sorolni, amikor egy jelentéktelennek tűnő személy Isten által kiválasztásra kerül, és az ő szent célját be tudja teljesíteni, mert megkapja hozzá azt az erőt, amivel megteheti ezt. Bevonja az embereket Isten az ő hatalmas nagy tervébe, amiről nekünk sokszor fogalmunk sincs, hogy micsoda. És ma is így van, Istennek ma is van terve, ugyanúgy, mint régen, ma is használ eszközöket, embereket az ő terveinek a végrehajtásához. És az az érdekes ebben az egészben, hogy nem tudhatjuk, hogy mi, mikor válhatunk Isten kezében eszközzé, valaki vagy valami felé. Erre nem lehet így felkészülni. Lelkileg lehet, hogy fel lehet készülni, hogy minden nap ez megtörténhet, minden percben, de ez így nincsen előre kimondva. Lehet, hogy pont annak fogunk tudni segíteni, eszközzé válni az életében, akire nem is számítanánk. És lehet, hogy pont annak az életében nem tudunk elérni semmit, akinél meg szeretnénk. Te sem tudhatod, testvérem, hogy mikor és milyen eszköze lehetsz az Úrnak az ő kezében. Nem tudhatjuk, hogy a közeledben mikor hallja valaki az evangélium üzenetét pont a te szádból, mikor fog benne elindítani valamit. Vajon ki lesz az, aki a te életedre felfigyelve érti meg azt, hogy milyen jó Istennel járni, milyen jó az ő útján lépkedni, vele élni a hétköznapokat. Nem tudhatod, hogy kinek segítesz, és ki érzi ezen a segítségen keresztül Istennek a gondviselését. És csak egy nagyon egyszerű példával éljek, hogyha ugye Budapesten mászkálunk, rengeteg szegény emberrel, hajléktalanokkal találkozhatunk. Én is rengetegszer átéltem már azt, hogyha nekik segítettem valahogyan, a maga módján, mondjuk, hogyha vettem valamit, akkor többször hallottam ezt, hogy az Isten áldjon meg érte, vagy valami ilyesmi mondatot. Na és hogyha gondoljunk csak bele, hogyha bárki ezt komolyan is gondolja, nem csak úgy megszokásból mondja, hogy az Isten áldjon meg, akkor az már valamit felfogott Istennek a gondviseléséből, Istennek a szeretetéből, csak egy apró kis falatot, egy kis darabkát, de az is lényeges, fontos, hiszen Jézus is tanít erről Máté evangéliumában. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Az adakozó ember Isten kezében eszközé válik, de nem azért, hogy neki legyen dicsősége, továbbra is jelentéktelen marad, ahogy a történetben a szamár is, az csak egy szamár maradt akkor, és nem változott fehér tátos paripává. De mégis Ugye azért vannak ezek az eszközök, itt volt az ige szakaszban, hogy dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Tehát bármikor Isten használ bennünket, tudatosulni kell a fejünkbe, hogy az azért van, hogy Isten dicsőségét szolgálja. Hogy őt áldja az az ember is, aki ezt megtapasztalta. Akár részünk volt benne, akár nem. És hogy forduljon a történet, ugye mi sem tudhatjuk, hogy mikor válik valaki számunkra eszközé a mi életünkben. Mikor tapasztaljuk meg mi Isten szeretetét mástól. És szintén itt is benne van az, hogy lehet, hogy nem olyan embertől, akitől éppen várnánk, elvárnánk, ott van a közelünkben mindig, szeret minket, lehet, hogy nem pont általa fogjuk megismerni ezt, vagy tapasztalni. Lehet, hogy egy teljesen ismeretlen ember által. És az az érdekes még, hogy Isten terveiben nem csak a jó emberek játszanak célt, nem csak az, aki a mi szemünkben mondjuk jónak számít. Még az ellenségeinket, a rosszakat, a gonosz embereket is fel tudja használni az ő céljaira. Erről az evangéliumokból csak egy nagyon rövid, de találó példát felolvasok. Az egyik főpap, Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, ezt mondta nekik: ti nem értetek semmit. Azt sem veszitek fontolóra, jobb nektek, hogy egyetlen ember halljon meg a népért, sem hogy az egész nép elvesszen. Mindez pedig nem magáról mondta, hanem mivel főpap volt abban az esztendőben, megjövendölte, hogy Jézus fog meghalni a népért. És nem is csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse. Milyen érdekes ez az ige szakasz, hiszen itt van ez a főpap, ez az irigy, Kajafás, aki Jézusnak a hírnevét irigyli, féltékeny rá, legszívesebben megölni a társaival együtt, ugye meg is teszik, és mégis Isten felhasználja az ő proféciájának az elhangzására, hogy Jézus később az életét adja váltságul értünk, ugye a közelgő húsvétnak a fő üzenete és a feltámadás, ugye az is benne van. Tehát Isten kezében bárki, bármi és bármikor eszközzé válhat. A kérdés az, amit itt felvet, amiről még szeretnék beszélni, hogy mi oda merjük-e ezt a dolgot adni, hogyha mondjuk minket választ ki egy célra, vagy azt, amivel rendelkezünk. Mi odaadjuk-e? Szeretnénk-e? Szívesen a rendelkezésére bocsájtjuk-e? Vagy csak kényszerből, vagy hogyan? A szívünkben mi zajlik le ilyenkor? Magunknak akarunk dicsőséget? Vagy az Úrnak? Ugye ezzel kell kezdődnie az egész eszközzé válásnak, hogy megismerem először Istent, megszeretem őt, megtapasztalom azt, hogy ő mennyire a tenyerén hordoz engem, és utána már engem is eszközzé tud tenni. A virág vasárnapi történetnek az egyik érdekessége pont ez, hogy egy ilyen egyszerű indoklással el lehet vinni egy szamarat, hogy az Úrnak szüksége van rá, és ennyi. Semmi fizetség, semmi megvesztegetés, semmi erőszak, az Úrnak van rá szüksége. És tényleg csak ennyi. És ez olyan érdekes, hiszen a szamár az abban az időben, nem tudom, egy rosszabb fajta autónak felelt meg. Tehát ezt annyira nem adták szívesen. Mi a garancia arra, hogy visszakapják? És mégis. Az az érdekes, hogy ez a tett, hogy a gazdája mégis odaadta a tanítványoknak ezt a szamárcsikót, róla árul el sokat, erről a gazdáról, aki megengedte. Tudatában volt annak, hogy megvan minden, amit Istentől kapott. És hogyha valamit az Úr dicsőségére odaad, akkor azt igazából annak adja vissza, akitől kapta. Arra szolgálatra adja vissza, ami amúgy is Istené. És ez nagyon különleges, ez az egész gondolkozás, ez olyan, mint a tized, ahogyan szoktak gondolkozni róla, hogy 90% az enyém, és csak 10%-ot adok vissza Isten dicsőségére. Közben ugye tudatában vagyunk annak, hogy mindent Istentől kapunk. Nem tudhatjuk, hogy miért tette ezt a szamárcsikó gazdája, nem tudhatjuk, hogy miért engedte meg ilyen könnyen erre az utasítása, Jézus viszont tudta, mi csak találgathatunk. Lehet, hogy ismerte Jézus, látta már az ő csodáit, megfogant a szívében neki is az, hogy biztosan ő lehet a megváltó. Lehet, hogy hallott a proféciáról is, amit a hosszabb ige szakaszban hallhattunk, hogy a megváltó majd egy szamár csikó hátán fog bevonulni Jeruzsálembe. Nem tudhatjuk. De abban biztosak lehetünk, hogy ez az ember már valamikor, valahol a szívében találkozott Isten szeretetével. Találkozott az ő gondviselésével, és így őt már nem érdeklik ilyen dolgok, hogy vajon visszakapja ezt a szamarat, vajon jó helyre küldi-e, vajon ellopják-e tőle, már nem foglalkozik ilyenekkel. Tudja, hogy ezt Istentől kapta, mindent, amilyen csak van, ezért bármikor odaadja az ő szolgálatára. Jákób is tudta, Mózes első könyvében így olvasunk erről a részről, és ilyen fogadalmat tett Jákób. Ha velem lesz Isten, és megőriz ezen az úton, amelyen most járok, ha ad nekem ételű kenyeret és öltözetű ruhát, és épségben visszatérek apám házába, akkor az Úr lesz az én Istenem. Ez a kő pedig, amelyet szent oszlopként állítottam föl, Isten háza lesz, és bármit adsz nekem, a tizedét neked adom. Jákób is ugyanúgy meg volt győződve arról, ahogyan a szamár gazdája is, hogy mindene, amilyen csak van, az igazából Istentől származik, és készségesen ad belőle annak, akitől kapta. Sajnos nem mindig vagyunk ilyen készségesek, nem mindig mondunk le szívesen a saját dolgunkból, nem szívesen szeretünk áldozni az időnkből, az erőnkből, az anyagi javainkból, és ezt még lehetne sorolni, hiszen ez nem egy új keletű dolog, már a Biblia népe, a kiválasztott nép is így volt vele. Miután hazatérnek Jeruzsálembe a fogságból, felépítik a házaikat, babiloni fogság után, Isten templomának az építésével viszont nem foglalkoznak, azt hanyagolják, azt tologatják, hogy ráérünk arra, még mondhatnánk így is, húzzák, halogatják, saját dolgaik fontosabbnak tűnnek, mint Istennek az ügye. Ugye erről is olvashatunk Haggeus prófétánál, aki jól meg is szidja a népet. Most azért gondoljátok meg, hogy mi történt a múltban mindmáig, amióta elkezdtetek követ kőre rakni az Úr templomában. Az történt, hogy ha valaki odament a gabonájához, amelyből 20 vékát várt, csak 10 lett. És ha valaki odament a borsajtóhoz, remélve, hogy 50 korsóra fog meríteni, csak 20 lett. Megvertelek benneteket asszállyal, gabonarosdával és jégeső verte el mindazt, amiért munkálkodtatok, de ez sem térített titeket hozzám, így szólt az Úr. Gondoljátok meg hát, hogy mi történt a múltban mindmáig, a 9. hónap 24. napjáig, addig a napig, amelyen lerokták az Úr templomának alapját. Gondoljátok csak meg, van-e még gabona a magtárban, és még a szőlő, a fügefa, a gránátalma és az olajfa sem hozott termést, de ettől a naptól fogva majd áldást adok. Ugye, ahogyan elkezdték a templomnak az építését. Milyen érdekes dolog hangzott el ebben az ige szakaszban, amíg nem az Úr dolgára áldoztak, amíg a saját dolgaik fontosabbnak bizonyultak, addig azon bizony nem volt áldás. Nem volt rajta áldás. Nem hozott termést a föld, nem hozott termést a szőlő, és ezt nem egy büntetésképpen kell felfogni, hanem inkább egy figyelem visszaterelésképpen, hogy Isten dolgainak kell elsőnek lenni az életünkben. Mert amíg a nép is halogatta ugye Isten házának az újraépítését, addig jöttek ezek a csapások. És miután már Isten volt az első, az áldás következett. Nekünk is ismerős lehet ez a történet. Olyan sokszor van, hogy nincs időnk az Úrra. Nincs időnk vele foglalkozni, nem hogy az ő küldetésében, az ő céljaiban részt venni, eszközzé válni. És ilyenkor mi is azt érezzük, hogy lehet, hogy eltelik az idő, lehet, hogy próbáljuk végezni a saját dolgainkat, de az is lehet, hogy azon sincs áldás. Nem sikerül, nem megy. Hirtelen jön valami váratlan dolog, egy csekk, egy bírság, bármi, és azon kapjuk magunkat, hogy valóban az Úr dolgával kellett volna először foglalatoskodnunk. Van olyan is, hogy restek vagyunk cselekedni, restek vagyunk tenni, segíteni, annak, akinek szüksége lenne rá, és ugye el is hesegetjük ennek a gondolatát is, hogy eszközzé váljunk. Hát, ha jön valaki más, miért pont én legyek az, aki segítsen? Pedig pont mi sétálunk el az a valaki mellett, akit hallunk, akit látunk, hogy senki nem megy oda hozzá. Ha nem adjuk oda Istennek, amit kér, ha mi vagyunk azok, vagy amivel rendelkezünk, akkor nem tapasztalhatjuk meg az Úr áldását sem. Jézus is bátran buzdít bennünket arra, hogy így tegyünk, hogy Istenre figyeljünk. Márk evangéliából idézem az igeszakaszt. Jézus szólt, bizony mondom nektek, mindaz, aki elhagyta a házát és testvéreit, anyját vagy apját, gyermekeit vagy szántóföldjeit, én értem, és az evangéliumért, az száz annyit kap. Most ebben a világban házakat, testvéreket, anyát, gyermeket és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet. De sok elsőből lesz az utolsó, és utolsóból az első. Ezt az érzést jó magam is, és szerintem nagyon sok szolgáló testvér is már átélte. Azt, hogy odaszánunk valamit. Azt hiszük, hogy nekünk rossz lesz, de mégis megbízunk Istenben. És ő valahogyan visszaadja nekünk azt az arra fordított időt, energiát, lehet, hogy mi kapunk segítséget. Én is számtalanszor megtapasztaltam, nyilván ez egy egyszerű példa, de vizsgaidőszakban ugye nekünk, nem tudom, 13 tárgyunk volt, az 13 vizsgát jelentett, valahogyan sakkozni kellett, hogy hogyan férjen bele a vizsgaidőszakba, hogy legyen mindegyik vizsga között legalább 2 nap, hogy készülünk rá, tanulunk rá, és ilyenkor is volt az, hogy valaki segítséget kért tőlem, és az én gondolataimban is megfordult, hogy na most, hogyha segítek, akkor elveszem magamtól az időt. De közben az is eszembe jutott, hogy magamtól is egy csomószor hasztalan dolgokra használom ezt az időt, és nem Isten dolgára. És én is megtapasztaltam azt, hogy amikor odaszántam, odaadtam az Úr kezébe, akkor valahogyan visszakaptam azt az időt. Valahogyan elég lett az a kevés idő is, ami volt. Ezt valóban megtapasztalhatjuk mi is. Viszont ne ez legyen a cselekedeteink mozgatórugója. Ne az legyen, hogy visszakapjuk majd úgy is, hanem csak az, hogy Istennek adjuk oda szeretetből, őszintén, hálából és semmi másért. Így válhatunk az ő kezében szent eszközzé. Az eszköz pedig miért van Isten kezében? Utoljára erről szeretnék szólni. Miért van egy eszköz valakinek a kezében? Azért, hogy egy célt hajtson végre vele, egy fontos küldetést, valamit, ami ugye tudjuk Istenről, hogy jó, jó, ugye, ahogyan mondtam is. A világ vasárnap történetében pedig Isten kezében ez az egyszerű szamár csikó válik ilyen eszközzé. Eszközként használja Isten a proféciának a beteljesítésére, amelyet ugye hallhattunk az Isten tisztelet elején, ebből idézek Zakariás proféta könyvéből. Örvendj nagyon Sion leánya, és újjong Jeruzsálem leánya. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és szamáron ül, szamár csikó hátán. Zakariás proféta több mint 500 évvel ezelőtt írta ezt a proféciát, és most beteljesül. És kiért teljesül be? Miért történik meg ez a cél? Azokért, akik ott jelen voltak, akik látták a saját szemükkel a profécia valóra válását, és értünk az igének a hallgatóiért, akik most itt vagyunk, vagy akik bármikor hallunk róla. Értünk volt ez fontos, a mi javunkra volt. Azért, hogy megértsük mi is, és az akkori emberek is, hogy valóban Jézus az a megváltó, aki azért jött, hogy megszabadítson bennünket a kárhozatból. És milyen érdekes, hogy Isten kezében ez az egyszerű eszköz, ez a szamár is, ami jelentéktelennek tűnik, mert a legtöbb tehetősebb embernek azért volt, szimbólummá válik, a békének a szimbólumává. És ezért érdekes, hogy ha úgy megnézzük az egész virágvasárnapi történetet, az akkori embernek csak annyit mondott, hogy tudjuk, hogy ez a megváltó, mert szamár csikó hátán jött, meg hallottunk már róla egy csomó csodát, Nekünk meg még többet mond, mert a szamár az a békességnek a jelképe. Már akkor is tudták ezt is, de akkor még nem tudták, hogy a megváltó hogyan fogja őket megszabadítani. Nem erre gondoltak. A harci ló az ugye királyhoz méltóbb lenne, de Jézus nem azért jött, hogy harccal szabadítson meg bennünket, hanem hogy a békesség útjára tereljen bennünket azzal, hogy később, ugye a virágvasárnap után a nagy héten győzte le a legnagyobb ellenségünket, a halált. És mivel ez megtörtént, ezért mond számunkra többet ez a profécia. Jézus is, Isten is tudta jól, hogy nekünk lesz ez fontos, ez a cél. Hiszen a mi hitünket erősíti ma is, az embereknek a hitét erősítette akkor is. Tehát, ha jobban végig gondoljuk ezt a mondatot, hogy az Úrnak van rá szüksége, akkor azt is megtudjuk, hogy miért. Értünk van rá szüksége. Erre a szamára is értünk van szüksége. Ha bárkit felénk indít, annak is az Úrnak van rá szüksége, de a mi érdekünkbe teszi azt, és velünk is ugyanezt teszi meg. Szépen kirajzolódik hát a virág vasárnapi történetben, hogy Isten hogy használja az eszközöket az ő céljai betörtésére. Ott volt az egyszerű dolog, a szamár, az ő ennek az állatnak az odaszánását megáldja, hiszen a mai napig is beszélünk erről az eseményről, mi most is ebben a pillanatban is, és ugye a messiásnak, a békességnek a szimbólumává vált, és a hitünket erősíti, erősítette az emberek hitét akkor is, tehát a terv beteljesül a céllal, ami értünk van. Sokan megtapasztalhatjuk valóban ezt az áldást, hogyha merjük odaszánni magunkat, és amink van Istennek a céljára. Hogyha nem szorongatjuk a kezünkben, nem azon gondolkozunk és aggódunk, hogy jaj, vajon mi lesz akkor, hogyha ettől a valamitől megválok, vagy hogyha ezt odaáldozom, hanem hogyha egyszerűen csak megbízok benne. Buzdítok mindenkit, hogy merjen Isten kezében eszközzé válni, és tapasztaljuk meg annak a valóságát, hogy mennyivel jobb adni, mint kapni. Hiszen Jézus is azért vonult be a szamár csikó hátán, hogy adjon. Adjon nekünk. Oda adjon értünk mindent. Mert mivel ért véget a profécia? Zakariástól. Ezt felolvasom, mert erről kevesebbet szoktunk hallani. A veled kötött szövetség véréért szabadon bocsájtom foglyaidat a kiszáradt kútból. A foglyok a kiszáradt kútban mi vagyunk, pontosabban mi lennénk. Ez egy olyan kiszáradt kút, amiben például Józsefet is dobták a testvérei. Hogy ott mi várt rá? Ugye az, hogy rabszolgának eladják. Kiszáradt kútban, a kárhozatban lennénk mi is, hogyha Jézus nem menekített volna ki bennünket. A halál rabszolgaságában lennénk mi is, hogyha ő nem húz ki onnan, nem szán meg minket, nem kegyelmes, könyörületes velünk. De fontos tudni, hogy ugye hogyan történt ez az adás? Az új szövetség vére által. Ugye Jézus az utolsó vacsorán mondja, hogy e poháram az új szövetség az én vérem által. A veled kötött szövetség véréért szabadon bocsájtom a foglyokat. Jézus ezt tette, értünk. Ő odaadott mindent, te testvérem, azon vagy-e, hogy odaadj mindent Isten kezébe? Akarod-e, hogy használjon? Hiszen ahhoz, hogy ez az öröm üzenet elterjedjen az emberek között, hogy eljuttassa a világ minden tájára, engem is és téged is felhasználhat. Merj hát, testvérem, eszköz lenni az Úr kezében. Amen. Az ígére felelve, kedves testvérek, énekeljük a 482-es már megkezdett éneket az utolsó két versével, a 4-essel és az 5-össel. 4-es vers így kezdődik, ó édes Jézus, atyádnak szent fia.
Ó, édes Jézus, Atyádnak szent fia, ő Isten néped, kegyelmes királya. Vezéred jóra egész éltünket, tégy tulajdon népeddé bennünket. Légy segítségül ki a magasságban, ősz drága véreden szerzett országban. Tégy engedelmes hű polgárokká, s nyert kincseidben birtokosokká. Hogy csak a Jézus és az ő szent atya törvénye légyen, és szent akaratja. Cselekedetünk zsinór mértéke, áldott királyunk királyi széke. Ő szíveinkben légyen felemelve, és hűségére életünk szentelve. Tégyen méltóvá a Jézus vére, a boldog lelkek lakóhelyére.
Kedves testvéreim, gyertek helyünkről fennállva és a fejünket meghajtva, imádkozzunk a mi Urunkhoz. Istenünk, olyan jó tudni, hogy a te kezedben olyanok vagyunk, mint egy hangszer, hogy olyan csodálatos dolgokra tudsz bennünket is felhasználni, és még azokat is, akikről nem gondolnánk, hogy te általad működnek. Köszönjük neked, hogy te irányítasz mindent. Add, hogy mi erre az akaratra fejet tudjunk hajtani, hogy oda tudjuk adni, amink csak van, hogy neked tudjunk szolgálni itt a földi életünkben. Köszönjük, hogy a te terveid azzal a céllal valósulnak meg, hogy nekünk jobb legyen, ami javunkra használsz fel mindent, még azt is, ami nekünk nem annak tűnik. Kérünk, Urunk, hogy áld meg gyülekezetünket, áld meg a gyülekezetünkben abban, hogy szolgálatban egyre jobban növekedjünk, hogy őszintén és szeretetből végezzük azt, és hogyha nem érezzük azt ennek, akkor inkább ne csináljuk. Kérünk, Urunk, hogy adj erre buzdítást a szívünkbe, bátoríts bennünket arra, hogy bármi, amit teszünk, a te dicsőségedre válik, és nem a sajátunkra. Add, hogy ezt keressük, hiszen ez a lényeg. Áld meg gyülekezetünket a húsvéti előkészületben, add, hogy az előttünk levő úrvacsorákra igazi bűnbánattal, tiszta szívvel álljunk meg előtted. Kérünk, Urunk, hogy adj még időt az erre való felkészülésre. És áld meg a gyülekezetünk betegeit, gyászolóit, te adj erőt azoknak, akik a betegeket otthon gondozzák, te adj gyógyulást azoknak, akik rászorulnak, és te légy a mi őriző pásztorunk. Jézus Krisztus nevében hallgass meg most egy csendes percben elmondott imánkat is. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz minket. Most pedig imádkozzuk el közösen az Úrtól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Nemzetünket is foglaljuk imádságba a himnusz eléneklésével. Fogadjátok az Úr áldását. Örvegy nagyon Sion leánya és újjong Jeruzsálem leánya. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas, alázatos és szamáron ül. A veled kötött szövetség véréért szabadon bocsájtom fogjaidat a kiszáradt kútból. Isten békessége legyen és maradjon minnyájunkkal. Amen. Szeretett testvéreim, foglaljuk el a helyünket, és kárpátaljai testvéreinkre gondolva, a világban zajló borzalmaknak a végéért imádkozva, fohászkodva, ezek legyenek a gondolatunkban, úgy énekeljük a 799-es számú ének első két versét. Mindig velem, Uram, mindig velem, így kezdődik. énekeljük záró énekünket, a 726-os számú énekünket, mely így kezdődik: Jöjj, Királyom, Jézusom! Áldott vasárnapot kívánunk minden kedves testvérnek!